Életképek, a Philadelphia Rádió magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm körünkben Kis Mátét, a gyülekezetünk ifjúsági munkását. Itt van még velünk Törnyei Sándor műsorvezető.
És Ecsedi István műsorvezetőtársam.
Máté, kérlek, röviden mutatkozz be, honnan jöttél.
Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, és hát röviden annyit lehet mondani rólam, hogy most már 4 éve vagyok itt a gyülekezetben, mint ifjúsági munkás. Én Szombathelyről jöttem, és hát elég érdekesen alakult az én utam. Ezt mindig meg is szokták tőlem kérdezni, hogy hogy lehet az, hogy Szombathelyről ide keletre, Nyugat-Magyarországról Kelet-Magyarországra jöttem. Alapvetően fordítva szokott lenni a mozgás. Azért kerültem ide, mert az Úr elvégezte a szívembe azt, hogy ifjúsággal, fiatalokkal, főleg hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozzak, és kaptam egy hívást lelki pásztortól, Györfi Misi gyülekezetünk vezetőjétől, Misi bácsitól. Kaptam egy elhívást, amire igen mondtam, de erre majd részletesebben a végén kitérek.
Igen, talán még így az elején mesélhetnél arról, hogy milyen volt otthon Szombathelyen, vagy hogy gyerekkorodban van-e valami meghatározó élmény esetleg ifjúkorodból?
Amúgy én Tatán születtem, tehát nem szülővárosom Szombathely, mivel édesapám Komáromba volt lelkész, és a szomszédos városba Tatán születtem meg. Hát annyit még jó tudni rólam, hogy nekem 5 testvérem van, tehát 6-an vagyunk testvérek, úgyhogy nagy családban nőttem fel. 3,5-4 éves koromba kerültem Szombathelyre, úgyhogy mondhatni Szombathelyt tekintem szülővárosomnak, hiszen ott nőttem fel. Nagyon szerettem sportolni, nagyon szerettem a sporton belül, főleg a kosárlabdát, amiben hát viszonylag tehetséges is voltam, most ezt egy kis szerénytelenséggel mondom. Ez azt jelenti, hogy ifjúsági válogatott kosárlabdázó voltam, és annak a csapatnak a csapatkapitánya. Ez talán egy fontos információ lehet. A másik fontos dolog talán az, hogy a szüleim hívő emberek voltak, nem csak vallásos emberek, hanem akik komolyan meg is élték a hitüket. Igazából ez engem érdekelt is, meg nem is. Tehát úgy voltam vele, hogyha nagyon muszáj volt, akkor elmentem templomba, de úgy őszintén nem hatott meg mélyebben ez a kérdés.
És még egy ilyen általános kérdés, hogy milyennek találod Szombathelyhez képest Szabolcsot? Tehát, hogy nyugatról jöttél kelet felé?
Ezt már nagyon sokan megkérdezték tőlem, főleg amikor ez kiderül, hogy keletről jöttem nyugatra, és akkor mindig meglepődnek azon a válaszon, amit én mondok, mert számomra egy nagyon pozitív, és ezt most nem azért mondom, mert itt a környékben fogják valószínűleg hallgatni ezt az adást, hanem tényleg azért mondom, hogy nagyon pozitív csalódás, mert az én fejemben is élt egy olyan kép, amit hát egy picit úgy fest a, nem is tudom, hogy a média, vagy egyáltalán az emberi gondolkodás, hogy a kelet az kicsit fejletlenebb, mint a nyugat. És én most talán nem is erről akarnék beszélni, hogy most itt milyen fejlettségi szint, vagy mennyire nem fejlett, vagy fejlett, hanem ami miatt nekem nagyon pozitív csalódás, hogy itt valami olyan lelkiség van, amit azt hiszem, hogy az emberek nagy többsége nem is tudja, hogy mekkora kincs. Szombathelyen nagyon nagy a sivatag, nagyon nagy lelki sivatag van, nagyon kevés igazán Krisztusban újjászületett hívő ember van. És egy sivatagos rész volt ez mindig számomra, és amikor ide kerültem, én azt láttam, hogy rengeteg hívő ember, akik testvéreim az Úr Jézus Krisztusban vannak jelen, akár Nyíregyházán, akár itt Nyírtelken, de akár a szabolcsi régióban, és éppen ezért számomra egy óriási, mint egy oázis, így tudnám ezt, mint egy lelki oázis. Tehát akár merre járok, hívő testvérekkel mindig találkozok, és ez nekem egy olyan csoda. Tehát itt valami olyan érték van Szabolcsban, amit azt hiszem, hogy az átlag ember nem is biztos, hogy felfog, hogy mekkora kincs rejtőzik itt, és ezt most lelki értelemben mondom. Úgyhogy attól függetlenül, és emellett még, vagy ezen kívül, amúgy nagyon tetszik Nyíregyháza, nagyon szeretem, Nagyon tetszik az időjárás, ami mindig egy picit melegebb, mint ott az Alpok aljában.
Meg szárazabb,
egy kicsit szárazabb, igen. Hát a szeles az nem feltétlen, mert ugye én Sopronban is tanultam, az pedig ugye a szelek városa, ahhoz képest Nyíregyház az
nem is annyira.
Igen, tehát az annyira, az nem vészes. Tehát alapvetően maga a természeti adottságai is tetszenek. Nyilván az azért egy kicsit hiányoznak a hegyek látványai, de például nagyon szeretem a Tokaji hegyet, ami egy kis hazai feelinget ad. Ugye ott az Alpok aljában azért az Alpokat lehetett mindig szépen látni. Úgyhogy röviden összegezve, nagyon-nagyon pozitívak a benyomásaim, és nagyon szeretek itt élni, most már 4. éve.
Említetted ezt a lelki sivatagot, hogy mégis hogyan hallottál az itteni gyülekezetről, hogy kerültél egyáltalán kapcsolatba?
Hát ez már az én születésem elé nyúlik ez a történet, ugyanis én 86-ban születtem, és édesapám és Györfi Mihály lelkész úr, ők már nagyon régről ismerik egymást, tehát még a születésem előttről már megvan ez az ismeretség. Úgyhogy én fiatalként is és gyerekként is többször találkoztam Misi bácsival, volt több kirándulásunk is, mondjuk pont az alpesi országba, Svájcba mentünk egyszer egy ilyen nagyobb túrára együtt, de azt is mondhatnám, hogy a két kistestvéremnek, tehát a húgomnak és az öcsémnek a keresztszülei, Misi bácsi és Pancsanin, tehát hogy egy viszonylag szoros és jó kapcsolat van édesapám és Misi bácsi között, tehát innen az ismeretség. Amúgy ifi hétvégéken, tehát az EKE, az Evangélikusok Közösség az Evangéliumért szokott szervezni ifjúsági hétvégéket. Ott szoktunk találkozni Misi bácsival, vagy Biatorbágyon, Magyar Belmisszió Biatorbágyon, csendes heteken, férfi heteken többször találkoztunk már úgy felnőttként, tehát amikor én már felnőtt voltam, és itt alakultak ki személyes kapcsolatok.
Mégis azért az ember talán furcsája, hogy valaki Nyugat-Magyarországból átkerül ide a keleti végekre. Mégis hogy született meg benned ez a döntés, hogy ide jöttél?
Hát ahhoz, hogy ezt ki tudjam fejteni, az egy kicsit vissza kell menni az időbe, hiszen valóban furcsa. És mindig azt szokták gondolni, hogy akkor valószínűleg a feleségem innen származik, tehát akkor valószínű, hogy a szívem húzott ide, de hát feleségem meg érdi, tehát ott meg ugye Pest közel, azt meg még kevésbé szokták tudni megérteni, hogy akkor Pest mellől hogy lehet ide jönni. Ugye nagyon sokan mennek, sok fiatal megy innen Pestre tanulni, dolgozni, és akkor nem értik ezt a visszafelé mozgást. Tehát ahhoz, hogy ezt meg lehessen érteni, kicsit vissza kell menni, és egy olyan kulcspontot szeretnék kiemelni az én életemben, amikor találkozhattam az én személyes megváltómmal, az Úr Jézus Krisztussal. 17 éves voltam, és egy nagy mélységbe került az életem. Látszólag kifelé úgy tűnt, hogy minden rendben van velem, úgy tűnt, hogy sikeres pályán van, úgymond a kosárlabdában, tehát látszólag úgy rendezettnek tűnt az életem, de belül egy hatalmas megkötözöttség volt úrrá az életemben, amivel nem tudtam mit kezdeni, amit nem tudtam kezelni. És végső elkeseredettségemben, pedig akkor én már Isten tagadó voltam, hiába volt egy hívő család mögöttem, én eljutottam oda, hogy Isten nem is létezik. Akkor mégis, amikor egy ilyen nehézségbe került az életem, akkor egy ilyen felkiáltás volt Istenhez, ezt talán még imádságnak sem merném nevezni, hanem egy Istenhez kiáltás, hogy Uram, ha vagy, akkor segíts. És Isten olyan kegyelmes volt, hogy meghallgatott, Isten nem hagyott válasz nélkül, és így eljuthattam egy csendes hétre, egy ifjúsági csendes hétre, ahol egy áhítaton keresztül az Isten személyesen beszélt velem, rámutatott az én megkötözöttségemre, a bűneimre, rámutatott arra, hogyha én így folytatom az életemet, akkor a kárhozatba fog tartani, a kárhozatba fogok menni. De olyan jó volt, hogy Isten, ahogy ezt megmutatta, utána felragyoghatott nekem azt, amiről már nagyon sokat hallottam, de ott akkor személyessé lehetett, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a világra, és azért halt meg, hogy az én bűneimből, az én megkötözöttségeimből megszabadítson, és örök életet ajándékozzon. Úgyhogy ez volt egy kulcspont az én életemben. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert itt indult el a személyes kapcsolatom Istennel, Jézus Krisztus által. Utána nekem körülbelül egy ilyen két és fél év volt az, amíg még kicsit magam körül forogtam, szoktak ilyen vicces kifejezéseket mondani, egy ilyen akkumulátor hívő voltam, vagy ilyen jó-jó hívő, hogy amikor egy-egy Isten tiszteleten, vagy csendes hétvégén, vagy Isten közelében, az ige közelében voltam, akkor úgy feltöltöttem, akkor úgy közelebb voltam, aztán kicsit mindig eltávolodtam, lemerültem. Ez két és fél évig tartott az én életemben, míg egyszer megértettem azt, hogy Isten szolgálatra hív engem is. Hogy nem csak azért váltott meg, hogy nekem örök életem legyen, mert akkor, ha megtértem volna, utána elragadott volna, menj be, aztán kész, vége. Hanem célja van az életemmel itt ezen a földön, hogy azt az örömet, azt a békességet, azt az örök életet, amit én is ajándékba kaptam, azt más is megkaphassa, azon keresztül, hogy én erről bizonyságot teszek. Egy gyerek héten szolgáltam életemben először, ez nagyon megrázott és megijesztett, amikor ott álltam, hogy 4 évestől 10 éves korig gyerekeknek el kéne mondani valamit a Bibliából, és hát én még a kortársaimnak se tudom elmondani, nem, hogy kisgyerekeknek, és Isten teljesen összetört. És aztán megtapasztaltam azt, hogy milyen, amikor Isten szól rajtam keresztül, amikor nem a saját bölcsességemet próbálom átadni valakinek. És ez a megtapasztalás, ez olyan erős volt, hogy ekkor értettem meg, hogy mi az én életemnek a célja. Mennyi mindent kaphatok Istentől egy-egy szolgálat alatt. Utána Isten szolgálói pályára állított, ott helyben egy ifjúságot kezdtünk el szervezni, szombathelyi, hát ilyen kis házi csoportot csináltunk, amit Isten nagyon gazdagon megáldott, nem is hittük volna egyáltalán, hogy elindulhat, és mégis elkezdtünk hárman imádkozni testvéreimmel ezért, hogy egyáltalán elindulhasson, egy egész nyarat végig imádkoztunk, és utána Isten a semmiből, ahogy ő mondja, a kövekből is tud támasztani fiakat, a semmiből előhívott fiatalokat, és egy 10-15 fővel ment 4 és fél évig az ifjúsági sok fiatal megtért, hála legyen az Úrnak. És hát itt érünk el ahhoz a ponthoz, amikor én amúgy pénzügyi területen dolgoztam viszonylag sikeresen, lehet azt mondani, hogy elég sikeresen, és aztán egyszer az Isten a szívembe indított egy olyan vágyat, hogy teljes életemet adjam oda a szolgálatra. Tehát ne csak a munka mellett szolgáljak neki, mert az is nagyon jó, de nekem valamiért ezt indította a szívembe, ezt a vágyat, és én ezt nem tudtam hova tenni. Én ettől azért megijedtem, be kell, hogy valljam őszintén, hogy hát most, de hogyan? Most ez, akkor miből fogok megélni? Akkor hogy lesznek a dolgok? Mint lesz, hogy lesz? És aztán egy igén keresztül, ami az életemnek azóta is az alapigéje, ez a Máté 6.33, keressétek az Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul minden egyéb megadatik néktek. Az életemnek egyik alapigéje, ezzel pályára tett Isten, és azt mondta, hogy ne foglalkozz a ráadással, te keresd az én igazságomat, az én országomat, és akkor többi is rendben lesz. És akkor én ráálltam erre az igére, és azt mondtam, rendben, Uram, akkor legyen, ahogy te akarod. Akkor jelentkeztem a teológiára, a baptista teológiára, és előtte, tehát ez az ige volt az, amiben a feleségemet is az Úr megmutatta, hogy ki lesz, tehát hogy ő lesz a feleségem, és akkor már megkértem a kezét, tehát akkor már jegyben jártunk, utána jelentkeztem a teológiára, és egy nagyon érdekes történet, akkor ezzel most érek ide, tehát egy kicsit vissza kellett mennem messzire, hogy érthető legyen ez a mozdulás, de most érünk ahhoz a lényeghez, amit kérdeztél. Én nem is tudom, hogy ez lehet, hogy most nem fogják elhinni a hallgatók, hogy ez így volt, de higgyék el, tényleg így volt. Félve hívom fel a mennyasszonyomat, mert az Isten elvégezte a szívembe azt, hogy cigány gyerekek között kell szolgálnom. Ennek annyi előzménye, hogy ezeken a csendes heteken találkoztam cigány fiatalokkal, és ránehezedett a szívemre, hogy Isten engem a cigányokhoz akar küldeni. Imádkoztam érte, és tényleg ebbe lett békessége. Hát remekbe hívom föl feleségemet, akkor még mennyasszonyomat, hogy elmondjam neki. És hallom, hogy az ő hangja is remeg. És akkor mondja, hogy mondani szeretne valamit. Hát mondom, én is szeretnék mondani valamit. Akkor kezdjed te. Nem, kezdjem én. Jó, és akkor ment ugye ez a pingpong játszma, és akkor valamelyikünk elkezdte, és akkor mondom, talán én mondtam, hogy én azt láttam meg az Úrtól, hogy cigány misszióba kell dolgoznom. Teljesen csönd, és azt mondja, hát ez döbbenetes, pont azért hívtalak, hogy elmondjam, hogy az Isten azt mutatta meg, hogy valószínűleg cigány gyerekek között kell szolgálnom. És ez egy ilyen döbbenet, hogy Isten teljesen függetlenül mind a kettőnk szívében ezt elvégezte, és akkor ott álltunk, és azt mondtuk, hogy Uram, jó, akkor most már tudjuk. És mind a ketten félbe hívtuk a másikat, értitek? Tehát, hogy volt egy ilyen dolog, az rendben volt, és akkor azt mondtuk, hogy de hogyan? Hát ez hogy működik? Hogy fog ez működni? Hát jó, imádkozzunk. És akkor elkezdtünk imádkozni, másnap reggel, ez halálkomolyabb mondom, ez tényleg így történt, másnap reggel fölhívott Misi bácsi. Én nem mondtam senkinek, nem mondtuk senkinek, értitek, hogy ez van a szívünkben. Másnap reggel fölhívott Misi bácsi, hogy lenne egy ifjúsági szolgálat a hátrányos helyzetű cigány fiatalok között, beadtak egy pályázatot, és ugye ehhez keresnek embert, hogy elvállalnám-e. Hát ez egy olyan egyértelmű történet volt, itt a főnök, szoktuk mondani, az úr nagyon jól összerendezte a szálakat, és hát ez egyértelmű volt számunkra, persze azért kértünk még 3 nap gondolkodást, hogy azért még tudjunk imádkozni, békességre kerüljünk ebben a történetben. Hát ha még nem tudom, belefér az időbe, de akkor a lezárását elmondanám, mert azért ez volt az, hogy döntés megszületett, hogy szívesen jönnénk ide. De még akkor rögtön nem költöztünk, meg nem jöttünk, hanem ezt mondtam Misi bácsi, hogy még a pályázat be van adva, és majd következő év, tehát ez nagyjából olyan május környékén volt ez a telefonbeszélgetés, április-május környékén, és mondta, hogy következő év februárban lesz majd az eredménye a pályázatnak, és akkor utána fogunk tudni majd jönni, ha nyert a pályázat. És akkor azzal a feltétellel hoztuk a döntésünket, hogy ha nyerni fog a pályázat, akkor szívesen jövünk. És bennünk is az volt, mert konkrét ügyei útmutatást nem kaptunk Istentől, hogy azt mondtuk, hogy akkor majd a körülményekkel fog minket vezetni, tehát hogyha nyer a pályázat, akkor tudjuk, hogy ez az Isten akarata, akkor ezt elpecsételi. El is engedtük ezt a dolgot, imádkoztunk persze érte, de úgy a helyére került. Eljött a február, hívom Misi bácsit, még semmi eredmény, de lassan, majd egy hét múlva, mindig ez volt, hogy majd egy hét múlva, mindig ezt mondták nekik is. Eltelik a március, semmi eredmény. Már kezdünk egy kicsit úgy izgulni, nekünk az hozzátartozik a történethez, hogy abban az évben nyáron volt kitűzve az esküvőnek az időpontja, tehát azért ez is hozzátartozik a történethez. Aztán jön április, még mindig semmi. Na, akkor már nagyon elkezdtünk izgulni, mert mi azt hittük, hogy Isten egyértelműen majd februárban nyer a pályázat, és akkor tudni fogjuk, hogy jönnünk kell. Vagy nem nyer, és akkor tudjuk, hogy nem kell. Tehát, hogy egy ilyen nagyon hamis, ilyen hamis elképzelésünk volt, hogy Isten majd így akar minket vezetni, de nem. Áprilisban nagyon keményen elkezdtünk imádkozni. Tényleg nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy reggel már úgy keltünk, nyitottuk a Bibliát, 8 áhítatos könyvet végigolvastunk, minden szívtuk magunkba az igéket, de nagyon kerestük, hogy Isten mit szeretne, mert tanástalanak voltunk ebben a helyzetben. És aztán egyszer adott egy olyan igét, amire rá tudtunk állni, és gyakorlatilag ez az ige megerősített annyira minket, hogy nem változott semmi. Tehát a pályázat nem nyert. De mégis, ha bárki megkérdezte, akkor mi tudtuk, hogy megyünk nyertelekre. És ez egy döbbenetes dolog volt, hogy de mit fogtok ott csinálni? Meg ezt nem tudjuk, de Isten már kijelentette nekünk, hogy oda kell menni. És annyira hálás vagyok Istennek, mert mindjárt föl fogom olvasni azt az igét, amivel ezt megerősített, de hálás vagyok azért, hogy megtapasztalhattam ezt, hogy nem a láthatókra álltunk rá, és nem csak a láthatókban indultunk el, hanem Isten megpróbálta a mi szívünket, hogy képesek vagyunk-e úgy is elindulni, hogy nem látunk semmit. Pedig ez emberileg egy öngyilkosság, hiszen egzisztenciát kellett volna építeni feleségemmel, meg nekem, meg hol fogunk lakni, miből fogunk megélni, friss házasként, stb. És csak zárásként, és akkor majd mindjárt az igét is felolvasom, hogy egy héttel az esküvőnk előtt derült ki, hogy mert az a pályázatról még mindig nem jött hír, még júliusban sem, és egy héttel az esküvőnk előtt derült ki az, hogy önkéntesként jöhetünk ide, ami azt jelenti, hogy lesz lakhatásunk, meg egy ilyen nagyon minimális kis zseppénzünk. És de Isten gondoskodott rólunk, tehát nem hagyott magunkra, és aztán így kerültünk ide. Ezt az igét felolvasnám, ez az 1 Krónikák 28.20-ban található, egy pillanat csak megkeresem. Ez 1 Krónikák 28.20, amikor Dávid király mondja Salomonnak ezeket a szavakat, és akkor olvasom. Ott vagyunk abban a helyzetben, hogy nem tudjuk, hogy mit csináljunk, menjünk, ne menjünk, és akkor ezt az igét kapjuk. Légy bátor és erős, kezdj hozzá, semmit ne félj és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, nem hagy el téged tőled, míg be nem fejezel az Úrházának szolgálatához szükséges minden munkát. Az annyira egyértelmű volt számunkra, hogy erre az igére álltunk rá, és így kerültünk ide. Kicsit hosszan mondtam el, de talán
igen,
fontos látni.
Közbe válaszoltál is a következő kérdése nagyjából, hogy milyen volt a gyülekezetbe való megérkezésed, hogyan fogadtak téged?
Hát ezt inkább csak előkészítettem, de alapvetően annyiban igazad van, hogy válaszoltam rá, hogy sok kapcsolódás volt már a gyülekezettel, tehát nem egy idegen közegbe jöttem. Viszont azért az hozzátartozik a történethez, hogy amikor ifjúsági hétvégéken vagy heteken voltunk, akkor mindig nagy tömeg jött Nyírtelekről vagy Nyírszöllősről, később aztán ahogy Philadelphia gyülekezet lett a nevük. Nagyon sokan jöttek mindig, és én sok emberrel barátságot kötöttem, de úgy igaz ilyen jó mély barátságokat, és amikor így ide kerültem, így azt vettem észre, hogy ők nincsenek itt. Az én fejemben még úgy élnek, hogy ők a Philadelphia gyülekezet tagjai, de közben már mindenféle ok miatt, főleg ami a többi fiatalt is érinti, munkavállalás, családalapítás, stb. Ilyen-olyan okok miatt, de nincsenek itt a gyülekezetben. Tehát azok a mély baráti, amik az én fejembe értek, hogy ide jövök, akkor itt lesznek, az utána esett le egy hét múlva, hogy ők már nem ennek a gyülekezetnek a tagjai igazából. És aztán utána viszont azért az hozzátartozik a történethez, hogy ettől függetlenül is nagyon sok fiatalt ismertünk, tehát egy kicsit olyan volt, mintha hazajöttünk volna, legalábbis nekem, mert én nem egy működő és jó gyülekezetből jöttem el Szombathelyen. Ott az ifink az nem volt rossz, de azért mégis az ifi és közöttem egy olyan 10 évkor különbség volt, tehát az inkább fiatalabbak voltak, mint a saját korosztályom. Feleségemnek ez egy nehezebb történet volt, mert egy nagyon jó gyülekezetből, egy nagyon jó ifjúsági közegből, nagyon kortárs, nagyon jó barátokat kellett ott hagynia a Érden. Neki ez egy nehezebb történet volt, nekem nagyon gyors volt a beilleszkedés, nagyon könnyű volt éppen ezért. Ez tudod olyan, amikor vannak olyan barátok, olyan testvérek, amikor lehet, hogy egy évben háromszor találkozol vele, vagy egyszer, de ugyanonnan folytatod, mint ahol előtte abba hagytátok. Tehát olyan, mintha mindig is egymás mellett lettetek volna. Valahogy így voltam én ezzel a gyülekezettel, hogy nagyon gyorsan sikerült azt hiszem beilleszkednem. Hát ezt nyilván a kívülállóktól lehetne még megkérdezni, hogy ők hogy látták, de én ezt így éltem meg. Tehát egy családba sikerült jönnem, úgyhogy ez nagy ajándék volt.
Hát ez jó hallani, hogy ilyen gyorsan ment a kapcsolatoknak a felelevítése és építése. Beszélj még arról talán, hogy hogyan indult a munka.
Hát ez egy érdekes történet volt. Ide jöttünk, és már másnap Misi bácsi hát azzal a kedves és ilyen mély vízbe dobós technikájával mondta, hogy akkor holnap már mehetünk is ki Görögszállásra, mert egy 5 napos klub, nem tudom, lehet, hogy ismerős, lehet, hogy nem a hallgatóknak, a VISZ vasárnapi iskola szövetség szokott tartani 5 napos klubokat gyerekeknek. Az Úr Jézusról, az Isten igényéről beszélnek nekik, meg egy általában egy missziós történet szokott még lenni. Na, a lényeg az hozzá, hogy bedobott minket Misi bácsi a mélyvízbe, hogy akkor most egy ilyen 5 napos klub pont holnap kezdődik Görögszálláson, úgyhogy mehetünk ki. Tehát gyakorlatilag a mi első munkánk, hogy ezt mondjam, az volt, hogy ebbe az 5 napos klubba segítettünk. Azért az hozzátartozik, hogy feleségem a VISZ tanfolyamot azt elvégezte, tehát hogy neki volt ebben rálátása. Hát én egy kicsit úgy éreztem magamat, mint egy elefánt a porcelánboltban, kis cigány gyerekek között bedobtak a mély vízbe, azt sem tudom mit csinálják, de nagyon áldott volt. Valahogy megvan az a kisugárzásom talán, hogy tapadtak rám a kisfiúk, fiatal kis cigány gyerekek, és nagyon jó kapcsolat alakult ki már viszonylag hamar. Utána tulajdonképpen a következő 3 hónap talán a kapcsolatépítéssel telt. Alapvetően nem is csináltunk külön foglalkozást a gyerekeknek, hanem családról családra jártunk. És ott alakultak ki spontán beszélgetések az Istenről, meg minden másról, spontán énekelgetések. És tényleg így körbejártam a falut. Nekem nagyon fontos volt az, hogy otthon is lássam őket, hogy otthon is megismerjem a szüleiket, testvéreiket, a gyerekeknek, fiataloknak. És aztán az még egy nagyon pozitív tapasztalat volt, hogy nagyon kedvesen fogadtak. Tehát, hogy nagyon nyitottan és kedvesen fogadtak mindenhol. És azok a sztereotípiák vagy előítéletek, amik talán bennem is éltek, azok nagyon gyorsan lebomlottak. Tehát abszolút nem tapasztaltam azt, hogy bármiféle bántás ért volna az elején. Aztán érdekes, hogy később már kaptam egy-két támadást én is, amikor már látták, hogy én hosszabb távon maradok, nem csak látogató vendég vagyok, de nagyon-nagyon nyitottan és nagyon nagy szeretettel fogadtak. Ez az első 3 hónap talán a kapcsolatépítéssel, tehát nem tudom, hogy menjek-e tovább, vagy még.
Hát igen, most ehhez kapcsolódik igen. Egyébként a következő kérdés, mert említetted, hogy könnyű volt a beilleszkedés, úgy érzed. Mégis milyen együtt szolgálni a gyülekezet többi tagjaival?
Hát ez egy jó kérdés, nagyon jó kérdés, mert alapvetően, amikor ide kerültünk, akkor talán Misi bácsi volt az a támpont elsőként, akitől kérdeztünk dolgokat. Aztán abban az időben nagyon gyorsan megismerkedtem Búzás Istvánnal, aki akkor tanyagondnokként dolgozott kint, aztán Marcsek Balázsal, aki akkor még a gyerekházban dolgozott kint, és hát én próbáltam azért többnyire inkább a férfiaktól tanácsot kérni, hiszen azért sokkal kontrasztosabb a viszony a görögszállási közösségben, ott azért a férfi és a nő szerep azért elég erősen megvan, tehát teljesen máshogy kell viselkedni egy férfinak, mint egy nőnek, és én azért próbáltam a férfiaktól megkérdezni, hogy ők hogy tudtak ebbe a struktúrába beilleszkedni, meg kint volt akkor még Petrilla Attila, szintén a gyerekházban tevékenykedett, akkor ő is a gyülekezetünk tagja. Hát én tőlük próbáltam tanácsokat kérni, segítséget kérni, ami nagyon nagy bátorítás volt számomra, hogy tudtam, hogy sokan imádkoznak értünk. És ezt nem csak abból tudtam, hogy rajta voltunk az imádság listán, a gyülekezetünknek az imádság listáján, hanem tudtam azokból a kérdésekből, ahogy akár egy-egy vasárnap kérdeztek, hogy mi van velünk, vagy azokból a féltő, néha-néha túl féltő, mert igazából nem is kellett volna, de mégis ezekből a féltő beszélgetésekből. Tehát egyszerűen nagyon jó érzés az, amikor tudod, hogy a hátad mögött ott vannak emberek, akik imádkoznak érted azért, hogy az Isten akaratát tud tenni. Mert amúgy meg a magában a szolgálatban ott azért alapvetően vagy én egyedül mentem, vagy még talán feleségem elkísért, de azért többnyire én egyedül mentem az Úrral. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen imádságos háttér volt. Hozzátartozik a történethez az is, hogy amikor meg egy nagyobb rendezvény volt, vagy egy nagyobb mozdulás, akkor mindig lehetett tudni, hogy lehet számítani a gyülekezetből az emberekre, hogy megmozduljanak, mögé álljanak, segítsenek, megcsinálják. Tehát ilyen szempontból nagyon áldott volt az együttszolgálás.
Igen, azt úgy közbevetném, hogy a hallgatók tájékoztatása véget, hogy görögszálláson főként roma származásúak élnek, és ők közöttük kellett így szolgálni.
Igen. Ha jól tudom, közel már 4. éve, hogy itt vagytok, és hát gondolom azért azóta sok minden történt, sok minden tapasztaltatok Istennek a kegyelmét. Nem tudom, hogy van-e most benned valami sztori, amit elmesélnél nekünk így, ami emlékezetes talán.
Akár nyílt telekre, akár görögszállásra gondolunk.
Hát igen, alapvetően első körben azért nekem mindig görögszállás fog eszembe jutni, hogy akár egy ilyen kérdésnél. Van, Persze, rengeteg, tehát nagyon-nagyon sok lenne.
Nem csodálkozom.
De most egy jutott eszembe, és név nélkül fogom elmondani, azért mondom el név nélkül, ha bár szerintem nem sértődne meg az illető, ha nevesíteném, de mégis inkább név nélkül mondom el, mert van egy kis negatív része is a történetnek, és azért nem akarom a hírnevét rombolni. A lényeg az, hogy szerveztünk a gyerekekkel egy rövid adventi felkészülést, nem volt semmi extra, nem kell egy nagy dolgot elképzelni, énekeltünk párat, felolvasás, versolvasás, meg felolvasni az adventi történetet. Tehát egy ilyen nagyon egyszerű, rövid kis történetet. Ez abban az időben volt, amikor elég kemény tél volt. Tehát nem olyan, mint mondjuk most, hogy alig csúsztunk bele a mínuszba, hanem azért volt mínusz 15 is akár. Tehát hogy azért kemény telek voltak, kemény tél volt. És mi meg ugye mivel mi önkéntesként szolgáltunk, igazából nem volt olyan pályázati támogatásunk, hogy helyet kaptunk volna, vagy bármi. Ezért az önkormányzatnak a támogatásával gyakorlatilag egy ilyen engedélyt kaptunk arra, hogy egy gyerekháznak a termében lehettünk. De nagyon takarékoskodnunk kellett a fával. Tehát mi gyakorlatilag a gyerekháznak a fájából, ami kicsi megmaradt, abból tudtuk egy picit utána fűteni. És azért megkértek minket a gyerekház vezető, hogy hát ennyi másfél kosár fánk van, és kész, nincs több. És nekünk abból ki kellett húzni 3 órát. Úgyhogy, hát én mindenkit próbáltam arra bátorítani, hogy nagy kabát, tudom én, tehát hogy amikor följönnek próbálni, akkor erre készüljenek föl. Ugye ők a szép, jó, meleg, nyugodt otthonról eljöttek, ahol sokszor 30 fok is volt, nagyon szeretik a felfűtött helységeket. Mi meg egy viszonylag nagyobb teret kellett, hogy befűtsünk, tehát hogy nem is csak egy mondjuk egy kisebb szobát, hanem egy nagyobb teret, és egyszerűen volt rá másfél kosárfánk. Ezt én akkor még nem is tudtam, hogy ez mit jelent, mert ugye én meg gázfűtéses városi gyerek vagyok, és nem feltétlen fogtam föl, hogy ez gyakorlatilag semmi, tehát hogy az nem egy nagy történet. Na, a lényeg az hozzá, hogy amikor már készültünk és elő akartuk adni az előadást, akkor is ugye előtte felhívtam a gyerekeket, hogy jöjjenek föl, és akkor próbáljunk, és akkor egyszer csak beállított egy házas pár. És nagyon ordinári módon elkezdtek velem üvöltözni, hogy én mit képzelek arról, hogy én itt a gyerekeik meg fognak betegedni, mind én váltam el majd ki nekik a gyógyszert, meg hogy lehetek én ilyen felelőtlen, de hát nyilván ezekkel a szép szavakkal megtüzdelve, és ráadásul úgy, hogy feleségem ott állt a jobbomon, és hát mindezt az egészet ő is ugye az arcába kapta. Hát elég kemény helyzet volt, úgyhogy ugye ott már gyülekezett a nép, hogy lesz egy alkalom, és akkor úgy egyszer csak beállít egy csapat, és akkor egy ilyen helyzet. Hát én viszonylag gyorsan túltettem rajta magamat, feleségemben nagyon mély nyomot hagyott, utána egy darabig nem is jött ki görög szállásra. De azért mondom el ezt a történetet, hogy az benne a megrendítő, hogy egy ilyen előzmény után, aztán még egy benti támadás is volt, hogy két szereplő összeveszett, nagyon durván, és utána van egy tök áldott adventi előadásunk, ami amúgy videón megtekinthető, tehát felvettük videóra, és akkor utána eltelik 2 év, szerintem ők el is felejtették amúgy, hogy ebből ők részt vettek volna, mert ez csak úgy kicsattam belőle kész. Eltelik 2 év, és megtér ez az asszony. És Krisztusba testvérem lesz. Aztán eltelik még 1 év, és megtér a férje is, és Krisztusba testvérem lesz. Amit amúgy megelőz az, hogy a lányuk, aki hozzám járt föl már előtte 2 évig, egy ifi hétvégén megtér. Tehát mindezt ez az egész előzte meg. És ez nekem egy olyan csoda volt ezt megtapasztalni, hogy az Isten utána őket hogy át tudta formálni, hogy utána már őnekik kellett az Úr Jézus miatt ilyen támadásokat átélniük, és ezekben megállniuk. És akik engem támadtak anno, az a család most a támadás célpontja lett. És olyan csodálatos látni azt, hogy ugyanaz a szeretet, ami akkor megvolt bennem, Krisztustól. Nyilván ez nem az én emberi szeretetem, mert hát ezt hogy lehet erre szeretetre reagálni sehogy, de a krisztusi szeretet meg volt bennem, ez olyan jó volt látni, hogy az már ott van ebben a családban, és amikor őket támadják, ők is tudnak szeretettel lenni a támadóik felé. Ez csak egy ilyen kis rövid szösszenet, de ez egy olyan mélyen bennem maradó kép, az a kontraszt, amikor még ők támadtak, és aztán utána pedig, hogy bennük is az a krisztusi szeretet, amikor őket támadták, akkor már tudták azt a krisztusi szeretetet továbbadni. De lehetne ezer történetet elmesélni, talán még egy fiatalt hadd mondjak el, aki nagyon rossz légkört árasztott magából mindig. Mindenkivel veszekedett, mindenkivel balhézott, és gyakorlatilag ennek következményében nagyon nehezen lehetett elviselni, amikor följött ezekre az ifjúsági összejövetelekre. Bevallom őszintén, hogy már én is azt gondoltam, hogy reménytelen. Eljutott egy csendes hétre, ott elvileg döntött az Úr Jézus mellett, de aztán ugyanúgy visszaesett, és ugyanaz a hergelés, ugyanaz a negatív dolog dőlt belőle. Ebből látszik, hogy én mennyire máshogy gondolkodok, mint Isten. Hát ez szégyenez be valami, de már én is letettem róla. És emlékszem, hogy volt egy kulcs történet, amikor jelentkezett egy ifi hétvégére, és hát nagyon gondolkodtunk rajta, hogy egyáltalán elengedjük-e, mert már annyi esélyt elszalasztott, annyit elpuskázott, és fullon volt a létszám, lettek volna más jelentkezők, és akkor ott vagy dilemmában, hogy ő jelentkezett előbb, de tudod azt, hogy lenne más is a helyére, és hogy megtalálni az Istennek a bölcsességét ebben a helyzetben, és közben már magad elvileg lemondtál volna róla, de valahogy az Isten abban erősített meg minket szolgálókat, hogy el kell vigyük. Nem tudom miért. Tehát mai napig nem tudom megmagyarázni, hogy miért. De nyilván azért, mert ez volt Istennek a terve. Mert eljutott ez a fiú arra a csendes hétvégére, és ott újult meg úgy az élete, hogy most pedig jó illatot tud árasztani. Persze most is vannak problémái, de most már ifit tartott. Most elindul a zenei szolgálat irányába, valami olyan életújulás történt nála, ami lehetetlennek tűnt. Értitek? Igen, lehetetlennek igen, tűnt.
De elkezdett fejlődni.
Így van, elkezdett növekedni a hídben. Ez is egy óriási csoda volt számomra.
Ehhez kapcsolódik a műsor vége felé az utolsó kérdés, hogy és a te további céljaid, fejlődési lehetőségeid a gyülekezetben, vagy az életben, vagy akár mind a kettőben. Mik ezek, Máté?
Hát alapvetően én nekem egy célom van, hogy azt tudjam megélni, amit az Isten elkészít számomra, tudjak engedelmeskedni Isten akaratának. Ez az egy célom van az életben. Nincs nagyon már más célom, és ez legyen bármi, hogyha szeretne küldeni engem a világ másik pontjára, és tényleg ez az Isten akarata, akkor tudjak engedelmeskedni. Hogyha itt akar használni 40 évig, vagy akkor annak tudjak engedelmeskedni. Alapvetően az én célom az, hogy meglátni az Isten akaratát. Azért nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy teológiára járok, ugye ezt mondtam, hogy jelentkeztem. Közben egy annyi elhívás, pályamódosítás történt Isten részéről, hogy lelkészi elhívást adott és megerősített, úgyhogy most lelkész képzésben vagyok a teológián, úgyhogy nyilván most, ha rövid távú célokat szeretnétek tudni, akkor alapvetően az, hogy elvégezzem az egyetemet minél jobb eredménnyel az Úr dicsőségére, és itt pedig, ami a gyülekezetben előttem van, az pedig most a nyílt lelki ifjúság. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ez most újra működőképes, újra egy jó közösség kezd formálódni, és szeretném, hogyha az Isten ugyanazokat az áldásokat, amiket én görög szálláson megélek, ugyanazokat az áldásokat itt a Philadelphia gyülekezetben, a helyi gyülekezetben is kiárasztaná, és nagyon örülnék, hogyha a kisvárdai, a görög szállás és a nyílt lelki ifjúság egy ilyen közösséget tudna alkotni, akik mind az Úr Jézus Krisztusra figyelnek. Ezek a rövid és hosszabb távú
szállás. Talán zárszóként még újra elolvashatnád ezt az ígéret, ezt foglalja össze.
Igen, és ezt mondanám is minden hallgatónak, aki, aki az Isten előtt áll és valamilyen kérdésben van, akkor lehet, hogy az Isten pont ezen az igén akarja őt bátorítani. Tehát a Krónikák első könyve, 28. fejezet, 20. vers. Légy bátor és erős, kezdj hozzá, semmit ne félj és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, nem hagy el téged, nem is távozik el tőled, míg be nem fejezel az Úr házának szolgálatához szükséges minden munkát. Hát ezt kívánom amúgy nektek is a rádiós munkába, hogy ezzel a reménységgel álljatok be az Úr szolgálatába, és az Úr áldja meg a ti rádiós szolgálatotokat is, a műsorokat és mindent.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Máté.
Köszönöm, hogy itt
voltál. Úr áldjon benneteket.
Életképek, a Philadelphia Rádió magazin műsora hangzott el.